készítsenek. És elsősorban alternatív zenekaroknak a rajongói körei, illetve tudományos fantasztikus klubok készítettek füzeteket, és azokat az eszméket, gondolatokat, vagy akár dalszövegeket kommunikálták a fanzinoknak a lapjain, amik a mainstream médiában nem tudtak megjelenni, és postai úton, levelező listákon terjesztették ezeket a kiadványokat, amik tulajdonképpen úgy néznek ki, mint egy kis füzet, általában irkatűzéssel készültek, fénymásolással, írógéppel, kollás technikával, tehát tényleg a legegyszerűbb eszközökkel, fekete-fehér formátumban születtek ezek a kiadványok, és akkor így küldték körbe 50-100-150 embernek ezeket a kis füzeteket.
Fanzinoknak nevezzük ezeket az öntapadós vignettákat is, amit aktivisták nagyon gyakran különböző eseményekre való felhívással itt-ott terjesztenek, vagy az ennek már egy ilyen elfajzottabb változata?
Hát alapvetően minden fanzinnak tekinthető, amit a készítője fanzinnak szánt.
Akkor az.
A szó egyébként a fanatik és a magazin szavaknak az összeolvasásából született, és ezért is ez a fanatika, ugye ezek a rajongói körök, akik ezt először kitalálták, ezt a médiumot, onnan ered a név. És ma már egy kicsit rövidítve is szoktuk használni, csak zinként.
És amikor esetleg az eredeti tartalom készítői meglátták ezeket a kiadványokat, nem kaptak a fejükhöz, hogy de hát itt jogdíjakat kellene fizetni, meg biztos, hogy jó információkat terjesztenek ezekről a tartalmakról a rajongók, szóval, hogy volt ennek valamilyen társadalmi diskurzusa?
Hát alapvetően az a szép a fanzin műfajban, hogy teljesen fittyet hány a szerzői jogokra és a copyrightra. Tehát,
ez az abszolút szabadság.
Abszolút szabadság, és a kisajátításnak is a szabadsága. De mivel ilyen alternatív és underground kiadványokról beszélünk, ezért viszonylag ritkán szúrt ez bárkinek szemet, vagy nem voltak ebből világra szóló botrányok.
Én egy kicsit az ugrik be ilyen asszociációként, amikor ezekről hallok meg, hogy ezek valamilyen közösségi cselekvésre is próbálnak mozgósítani, tehát hogy nyugaton, főleg talán a 68 körül időből emlékszem én, hogy olvastam ilyenekről többnyire, vagy többször, és aztán itthon is a rendszerváltás körül dől, tehát amikor már az önszerveződés elindul, a kötöttségek egy kicsit szorosabban, vagy lazábbak lesznek, bocsánat, vagy elmúlnak, ezektől megszabadulnak, mintha akkor lenne ez egy eszköz. Ez tévedés, vagy ez jó érzés?
Nem, teljesen jó a meglátás. Nagyon gyakran alternatív politikai nézetek is megjelentek a fanzinoknak alapjain, sőt egyébként manapság is jellemző a kortárs fanzin készítők körében, hogy akár anarchista politikai nézeteket, vagy tényleg a mainstream médiából, vagy médiában tabusított témákat tárgyalnak, akár droghasználat, alternatív szexuális orientációk, tehát minden ami alternatív módon érdekelheti az embereket, vagy bizonyos köröket.
Szintén kutató doktorandusként nagyon érdekel, hogy hogyan lehetne kutatni, vagy hogyan kutatta ezeket a lapokat, ezeket a fanzinokat, milyen módszert használt?
Alapvetően én az ezredforduló utáni fanzinokkal kezdtem el foglalkozni a kutatásom során, vagyis abszolút a kortárs területtel, hiszen említettük a történeti előzményeket, de a műfaj nem tűnt el. Napjainkban is vannak nagyon aktív fanzinkészítő kollektívek, hiszen bár ezek az alternatív nézeteket terjesztő fanzinok jellemzően átköltöztek az internetre, és blogok vagy e-mailes listák formájában működnek tovább, de a képzőművészek viszont felfedezték maguknak ezt a médiumot. Egy időben azzal, hogy a digitális szoftvereknek, tervező szoftvereknek, meg a digitális nyomtatásnak köszönhetően a művészi önkifejezésre is teljesen alkalmasak a zinek. Ezt már inkább art zinnek szoktuk hívni, vagy csak simán zinnek, de én ezzel az időszakkal kezdtem el foglalkozni, mégpedig azért, mert művészettörténész vagyok és kurátor, és láttam a környezetemben, hogy milyen érdekes kezdeményezések és kiadványok születnek, amiknek nem igazán volt se kutatási felülete, se pedig bemutatkozási felülete, és ebbe is úgy bekapcsolódtam azzal, hogy létrehoztam az ISBN Plus könyvesboltot, amit 2017 óta vezetek, és ahol nagy mennyiségben lehet a kortárs zinekkel találkozni. És akkor elkezdtem ezt a témát kutatni, abszolút oral history módszerekkel, tehát interjúkat készítettem az alkotókkal, és megpróbáltam feltérképezni a doktori kutatásba, hogy így az ezredforduló után hogy vette át a műfaj feletti kontrollt a művészeti széna.
Az ISBN Plus, tehát egy olyan kezdeményezés, ami megpróbálja azokat akár művészeti eszközökkel készült kiadványokat is sorba rendezni, vagy elérhetővé tenni, amelyek korábban nem voltak ennyire a penzum részei?
Pontosan. Ugye ez is fontos szempont, hogy a fanzinok szinte minden esetben ISBN szám nélkül készülnek, aminek az a következménye, hogy nem kerülnek be a Széchenyi könyvtárnak az adatbázisába, és semmilyen könyvtári adatbázisba ebből adódóan. Ugye a példányszám az továbbra is limitált, mondjuk 50 és 300 példány között van átlagban egy fanzin edíció, és emiatt fontosnak tartottam azt, hogy elkezdjem rögzíteni, hogy milyen kiadványok születtek, hiszen hogyha elfogy ez az 50-150-300 példány, akkor tulajdonképpen teljesen eltűnnek a horizontról a kiadványok, és már csak a gyűjtőknek a dobozaiban lehet őket fellelni.
Mi ösztönöz ma valakit arra, hogy kiadványt szerkesszen, amikor ott van a TikTok, és 2 perc alatt csinál egy videót, felteszi az internetre, látják 200 000-en, szóval mi az, ami motiválja továbbra is az embereket arra, hogy akár ilyen típusú kiadványokat készítsenek?
Hát ugye van egy analóg reneszánsz, amit például, hogyha elképzeljük a bakelit lemezeknek az újravirágzását, vagy akár, hogy egyre több kazettát adnak ki, ez teljesen jellemző a kiadványok világára is. Ugye az a nagyon jó egy nyomtatott kiadványban, hogy kézzel fogható, hogy van eleje, van közepe, van vége, végig lehet lapozni, meg lehet vásárolni, haza lehet vinni, és újra átélni ezt az élményt, és nagyon sok esetben az alkotóknak ez is a szándéka, hogy a túlzott digitális környezettel szembe menve valamilyen kézzel fogható analóg tartalmat készítsenek. Igen, és nagyon sok különleges nyomtatási technikát is alkalmaznak emiatt, amik ugyanúgy ilyen kézműves gyökerekre vezethetők vissza, tehát például szitanyomott borítók megjelennek, vagy kézzel varják össze a fanzinoknak a gerincét. Szóval nagyon sok ilyen craft van ezekben a kiadványokban.
Van esetleg kedvence ezek közül, vagy kedvenc témája, ami esetleg a kezébe került a kutatás során?
Hát nagyon sok. Nem tudnék egyet kiemelni. De például vannak kiadók, akik rendszeresen adnak ki különböző fanzinokat, például a Technologie und das Unheimliche kollektíva, ami a neve ellenére egy magyar fanzin készítő kollektíva, akik angol nyelven publikálnak egyébként, szóval itt van német, magyar, angol, minden kötődés, és tematikus lapszámokat jelentetnek meg, minden évben egyet, és volt olyan szám, ami a dinoszauruszokról szólt, volt olyan, ami a bolygónkat egyre kevésbé takaró jég rétegekről, szóval abszolút ilyen nagyon érdekes tematikus felvetéseket tesznek közzé.
Rendkívül érdekes is, igen?
Vagy például ott van a Hurricane Press, akik egy nyomdaműhely és fanzin kiadó egyben. Ők egy különleges nyomdatechnikát, a rizográfiát alkalmazzák, ami egy Japánban kialakult fénymásolási technológia. Csak több színben nyomtat, de ugyanúgy rétegesen, ahogy a szitanyomás. És van egy ilyen érdekes rasteres felülete ezeknek a rizográf nyomatoknak. Hurricane Press például alapvetően ilyen animációs irányból, meg illusztráció irányból közelíti meg a kiadványkészítést. Sokszor nincs is egyáltalán szöveg a kiadványokban, hanem csak a képekkel alakul ki egy olyan vizuális narratíva, amit nagyon különleges végiglapozni.
Lehet-e majd valahol olvasni ezt az anyagot, vagy közzé teszi-e valahol, hol lehet esetleg utána nézni a kutatásának?
Igen, ez egy doktori disszertáció, ami éppen folyamatban van. Valószínűleg a tavasszal fogom megvédeni remélhetőleg magát a munkát, és utána ez nyilvános lesz a Moholy Nagyművészeti Egyetemnek a felületeim. Viszont már korábban is publikáltam rövidebb formában a kutatást, A Szép Irodalmi Figyelőnek a 2020/6-os számában nem csak én, hanem többen írtunk fanzin témában, tehát akit érdekel, az ott tud róla olvasni. Ez analóg módon érhető el, viszont van egy 2022-es műút külön szám, ennek a neve Dűlő, és az pedig egy komplett szám az én készítésről, mikrokiadványokról és egyáltalán a magyar szénáról. Abban én is publikáltam, illetve van egy ilyen kis magyar fanzin körkép. Ez teljes egészében és ingyenesen letölthető az internetről. Tehát így részleteiben már most is lehet olvasni.
Tehát itt visszatérünk, akkor digitálisan olvasható az analóg reneszánsz időszakában egy analóg technológia.
Pontosan.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a vonalban. Istvánkó Beátával beszélgettünk a fanzinokról, azok jelentőségéről és egyáltalán arról, hogy mi ez az érdekes jelenség, amely tehát reneszánszát éli. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a védéshez.
Köszönöm
is.
Én.
Viszont hallásra.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
Jó sport, jó sport kell a kondíció, a tollát mindkét
Délutáni magazin utolsó percei szaladnak. Mit szoktak csinálni a percek? Telnek.
Igen.
Telnek az utolsó percei, tehát a délutáni magazinok a 117 percnek. Néhány mondatban összefoglaljuk, hogy mi minden történt az elmúlt két órában. Nem is biztos, hogy ilyen lépésről lépésre, hanem inkább benyomásaink szerint. Dávid, te neked mi az, amit kiemelnél, vagy amiről te említést tennél?
Két kedvenc beszélgetésem volt ma, az egyik egy színházi témájú beszélgetés volt. Nagy Feró Hamletjét mutatják be az Akvárium Színházi Műhelyben, a Schitz Production bemutatójában. Vatamány Atanáz színésszel beszélgettünk, aki elmesélte nekünk, hogy mit érdemes tudni az akvárium játszóhelyről, illetve az ottani műhelyről, és hogy miért érdekes ez a Hamlet feldolgozás, amely tehát Nagy Feró zenei szerzeményeivel szólal meg január 13-án.
Először. Nem mielőtt a másikat mondanád, csak még az érdekes volt azt megtudni, hogy ez a csapat, akik ebben az Akvárium Színházi Műhelyben és ebben a produkcióban is vannak, hogy ők a Színművészeti Egyetemről kiszakadt, tehát az SFE-ből kiszakadt társulat, és a tanulmányaikat is így végezték, és ők együtt maradtak erre a dologra, ha jól értettem.
Igen, ők most végeztek a Színművészeti Egyetemen. És a másik beszélgetést, amelyet ajánlok és podcast formájában is tervezem majd megjelentetni, a Horizont kerékpáros túraútvonal, Pénzes Erzsébettel beszélgettünk, aki elmondta nekünk, hogy hogyan lehet nem sokára bejárni ezt a kerékpáros túraútvonalat, amely Szent Gotthártól Tokajig szeli át az országot, és számos bambuló pontot is tartalmaz, ahol az emberek megállhatnak, és megnézhetik azt a tájat, amin éppen áthaladnak.
Hogy egy kicsit ilyen elvontabban fogalmazok, a társadalmi nyilvánosságnak egy érdekes esete a fanzinek, vagy fanzinok. Erről beszélgettünk Istvánko Beátával, aki egy nagyobb, ha jól tudjuk, doktori munkát készít ezeknek a történetéről, hogy mik is ezek a fanzinok, és hogy mi a társadalmi kommunikációban milyen jelentősége volt ennek, talán már azt hiszem 200 évvel ezelőttről, vagy szóval minden esetre nagyobb távolságból. Ez nagyon érdekes volt, mert nem annyira ismertük, sokszor hallani a szót, meg körülbelül valamit sejtünk rajta. Beáta ezt nagyon érdekesen mondta. De ha már a társadalmi nyilvánosságról van szó, akkor ennek egy másik példáját hadd mondjam el. A Szalón talán tudják, az a középosztálynak, vagy a felsőbb osztályoknak volt a nyilvános társalgásnak, a párbeszédnek a szintere, valamikor a 18. századtól. Érdekes, amit Hartyándi Jenő csinált, már tudósítottunk erről a Civil Rádióban korábban is. Ravaszdon, ez egy kis falu Győr-Sopron megyében, Vármegyében, igen, így pontos, ugye, Vármegyében, és itt egy ravaszdi parasztszalont működtet, ami hát a régió érdekes zenei és kulturális és egyéb eseményeit folyamatosan szervezi, és közben azért fokozatosan Jenőtől megtudtuk, hogy a ravaszdi emberek is elkezdtek egy kicsit érdeklődni, annál inkább, mert az ott élők érdekes történelmi fejtegetéseket, vagy érdekes történelmi sorsokat mutatnak be. Szóval ez volt a másik, az én kettőm, de akkor még valamit emelnék ki, most hirtelen válogatok. Beszéltünk a Budapest 100 programról, amivel sokat foglalkoztunk, májusban lesz megint, és most a városi zöld területek lesznek a centrumában ennek a dolognak, és beszéltünk a közéletiskolájának a most tavasszal induló eseményeiről, ez utóbbiban Seres Lili volt a vendégünk.
És bátorítjuk a hallgatókat, hogy olvassák a frissen megjelent Parolát, a 2024 4-es számot, amelyben leginkább a közösségkonferenciáról, de más egyéb közösség és társadalom fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlatokról is olvashatnak.
Ez volt tehát az elmúlt két óra, a hangmester Petik András.
Köszönjük szépen a nagyszerű zenéket ma is.
Sportszerkesztő volt Tarcsi Géza, és a